nem egyszer, nem kétszer előfordult, hogy amikor valaki velem szemben ül, beszélgetünk, akár egy ügyintézés kapcsán, és szóba kerülnek a hit dolgai, vagy hogy az illető hogyan áll a hittel, vagy hogyan nem áll a hittel kapcsolatban, nagyon sűrűn megkapom azt, hogy ó, én nagyon szívesen beszélgetek veled a hitről, csak ne akarjál engem megtéríteni. Te ne akarjál engem megtéríteni. Nekem megvan a magam hite, te ne akarjál engem megtéríteni. Sziasztok, ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adásban a misszióról, evangelizációról, vagy ha pejoratívan akarunk fogalmazni, akkor térítésről lesz szó. De mielőtt ebbe belevágnánk, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra. Iratkozzatok fel az Evlelkész csatornára minden lehetséges fórumon és platformon, a Facebookon, a YouTube-on, a Spotify-on, vagy a Podbean-en, és iratkozzatok fel a kötőszóra is, hiszen ez a mai adás is a kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra. Iratkozzatok fel a kötőszóra a YouTube-on és a Facebookon is, és látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, mert ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, hogy milyen a világ luteránus szemmel. Na de vágjunk is bele a mai témánkba, ahogyan azt a pici pár másodperces felvezetőben mondtam az elején. Ez a térítés dolog, ez mindig valahogy körül lengte a kereszténységet, úgy általában a vallásosságot, de különösen is a kereszténységet, hiszen sok más vallással ellentétben a kereszténység az egy térítő vallás, ellentétben mondjuk a hindu vallással, ahol ugye bele születni lehet a hinduizmusba, a térítési munkát nem végeznek, és itt ugye nem összekeverendő a Krisna tudattal például, mert ők már egy ilyen nyugati kultúrán átszűrt, Amerikából érkezett ága a hinduizmusnak, tehát az valami egészen más. De lényeg, ami a lényeg, hogy a kereszténység alapvetően egy missziót végző vagy térítő vallás, és bizony ebből akadnak konfliktusok is. És ezzel a mai adással válaszolni szeretnék, hiszen ez egy kérdések-válaszok adás, ugyanis több hónapos tartozásomat kell rendeznem ezzel az adással, ugyanis már nagyon régen, hónapokkal ezelőtt megígértem, hogy fogunk erről beszélni, mégpedig arról, vagy hát az lesz a fókuszpontban, hogy vajon a keresztény embernek mennyire kötelessége a misszió, evangelizáció, térítés, na majd ezeket a fogalmakat is kicsit átbeszéljük, és hogy milyen mértékben kötelező, ha ez kötelező, akkor milyen mértékben kötelező a hívő ember számára, és hát emellé pedig odarakjuk azokat az élményeket, hát valaki bennünket is egyszer megszólított, akik hívő keresztények vagyunk, tehát valahol így jutottunk el a hithez, de hát ott van a másik oldalon az a nagyon sok negatív élmény is akár, vagy adott esetben, hogy az ember megélt olyan nyomulós, meg olyan nagyon kelletlen pillanatokat, amikor valaki más rá akarta erőszakolni az ő hitét, vagy gondolatrendszerét, vagy ideológiáját, és hát ez nem egy jó dolog, és vagy valamiféle szintézist azért csinálnunk el ebben a két, vagy ennek a két esetnek a kapcsán, és hát ezt próbáljuk meg itt ebben az adásban. Először is próbáljuk meg egy kicsit tisztázni a fogalmakat, amikről ma beszélni fogunk, hogy mit jelent az, hogy evangelizáció, misszió, és amivel kezdjük, az pont a pejoratív kifejezés, a térítés. Ha meghalljuk ezt a szót, hogy térítés, akkor általában mindig egyfajta igekötőt értünk ezzel a szó elé, ez pedig az eltérés, vagy eltérítés, hogyha úgy tetszik. Tehát amikor a térítés szót meghalljuk, akkor a legtöbb emberben ez negatív asszociációkat ébreszt, hogy valaki el akarja téríteni őt attól, amiben ő hisz, vagy amit ő gondol. De ugye ehhez a szóhoz lehet más igekötőket is rakni, és például, ha oda teszük elő, hogy meg, tehát megtérítés, most mondjuk így, vagy megtérés, inkább fogalmazunk így, akkor bizony már egészen más jelentés a hívő ember számára, pedig egy olyan folyamatot, vagy éppen akár egy olyan pontszerű eseményt is jelent, amikor ő úgy érzi, hogy most került át arra az oldalra, amit hívőnek neveznek, arról az oldalról, amit nem hívőnek nevezünk. Ez valakinek az életében egy folyamat, valakinek az életében pedig egy pontszerű esemény. De hát, hogyha evangélikus módon gondolkozunk erről, akkor tulajdonképpen mind a kettő benne van, hiszen pontszerű eseményeknek a sorozata kell, hogy legyen a megtérés, hiszen Luther azt mondta, hogyha amikor a Biblia azt mondja, hogy térjetek meg, akkor ott azt kell érteni, hogy az embernek az egész életének megtérésnek kell lennie. Tehát ezt a szót, hogy térítés, bizony érthetjük negatívan, hiszen egyfajta rossz tapasztalatok, nem egyfajta, sokfajta rossz tapasztalat hozzá csatlakozott az évszázadok vagy évtizedeknek a során, úgy általában a mi kultúránkban, de hát akár a személyes életünkben is, de ez nem feltétlenül jelent rosszat. Már csak azért sem, mert általában akik azt mondják, hogy te ne akarjál engem megtéríteni, azok általában a bizonytalanok. Azok, akiknek nem szilárd a gondolatrendszere, az ideológiája vagy a világlátása, és attól félnek, hogy mondasz valami olyat, vagy mondanak nekik valami olyat, ami kibillenti őket ebből is, amiben eddig hittek, vagy ami alapján eddig élték az életüket, az egy pillanat alatt semmivé válik, de legalábbis recsegni, ropogni kezd, amit persze nem minden ember tud elhordozni, vagy nem minden ember tud ezen fölül emelkedni, vagy ebből tanulni. Tehát általában, amikor azt mondják, hogy ne akarj engem megtéríteni, akkor azt azért hangzik el, mert az illető nem biztos abban, amit hisz, viszont nagyon rosszul esne neki, hogyha az valóban nem lenne igaz, vagy valóban nem lenne olyan sziklaszilárd, olyan gránit szilárdságú, mint amilyennek ő ezt gondolja, vagy gondolta, vagy amilyennek szeretné, hogy legyen. De hát, hogyha megnézzük a másik két fogalmat, a missziót és az evangelizációt, akkor már pozitív dolgokról beszélünk. Egy nagyon általános fogalom a misszió, és egy nagyon konkrét fogalom az evangelizáció. Ezt a kettőt szoktuk mi alapvetően használni a kereszténység berkein belül arra, hogy megszólítsunk olyan embereket, akik nem hívők, vagy éppen távol vannak a hittől, vagy éppen szükségük van a hitüknek a megújulására. Ugye a misszió szó maga az küldetést jelent, tehát ez egy nagyon tág fogalom, és hát a katonai missziókat is missziónak szokták nevezni meg, hogy ha valaki, például van ilyen szó is, hogy kultúrmisszió, tehát hogyha valaki az egyetemes kultúrának, vagy éppen a magyar nyelvnek a szépségét, vagy a helyes használatát akarja segíteni, és ezt akarja propagálni az embereknek, akkor mondhatja magáról azt, hogy kultúrmissziót végez. Tehát a misszió önmagában, hogyha nem teszünk mellé semmit, akkor az nem feltétlenül egy keresztény fogalom, ám de ha mi az egyházon belül beszélünk róla, és azt mondjuk, hogy misszió, akkor nyilvánvalóan mi a keresztény missziót értjük, azaz azt, hogy az evangéliumnak az örömhírét, azt elvigyük másokhoz. És hát erről majd fogunk beszélni, hogy ennek milyen sok formája lehet, de hogy ennek a legkonkrétabb változata, amely a tulajdonképpen, hogyha visszakarok csatolni itt a talán már nem olyan negatívnak tűnő térítés szóhoz, tehát hogyha az evangelizációnak tehát a missziónak a legkonkrétabb változatát akarjuk megfogalmazni, akkor az az evangelizáció, ami az evangélium szóból származik, azaz, hogy valakinek oda visszük az evangéliumot, vagy megevangelizáljuk, azaz az evangéliumot, szóljuk az ő számára, és ezzel lehetőséget biztosítunk arra, hogy ő megismerje a Jézus Krisztusról szóló bizonyságtételt, amelyen keresztül a Szentlélek aztán ébresztheti benne a hitet. Tehát ezt a két szót fogjuk mi tulajdonképpen használni, és fogunk róla beszélni, a misszióról és az evangelizációról, mert hogy ez az a két fogalom, amivel körül tudjuk írni azt, hogy egy hívő ember számára mit kell, hogy jelentsen annak az örömhírnek az átadása, amit ő megkapott Jézus Krisztusban, hogy ő Jézushoz tartozik, és Jézus Krisztus által az Istenhez tartozik. De ahhoz, hogy ezeket meg tudjuk tenni, ahhoz visszább kell lépnünk egyel, és ez a visszább lépés pedig a hívő életnek a különböző stádiumai, vagy állapotai, vagy lépcsői, vagy korai. Erről kell egy kicsit beszélnünk, mert tudom, hogy kicsit távolinak tűnik, de majd megértjük, hogy ez miért van így, és miért fontos ez így. Úgyhogy így a fogalmi tisztázások után először arról fogunk beszélni, hogy milyen lépései, vagy milyen állapotai vannak a keresztény hívő életnek. A Biblia nagyon sokszor használja analógiaként, vagy ilyen párhuzamként, példaként a biológiai növekedést a lelki növekedésre. Ez nemes egyszerűséggel azért van így, mert az Isten úgy rakott össze bennünket a teremtésben, apropó, ha eddig még a teremtésről szóló adást nem hallgattad meg, akkor mindenképpen hallgass meg, Isten vs. Darwin, teremtés vagy nem teremtés című adás, zárója bezárva. Tehát az Isten úgy rakott össze bennünket, hogy test és lélek egységében, és ezért nagyon sok minden, ami a testünkben működik, az működik a lelkünkben is, és fordítva. Így, ahogy a biológiánk az változik az évek és évtizedeknek a során, és biológiailag fejlődünk, vagy éppen visszafejlődünk, ugyanezt meg tudjuk tenni lelki szempontból is, és ez a meg tudjuk tenni, ez egy kicsit félrevezető, mert ugye nem mi tudjuk ezt megtenni, hanem az Isten műveli ezt bennünk, de a lényeg, hogy ugyanúgy, hogy a test, úgy a lélek is tud növekedni, illetve visszafejlődni. És éppen ezért a hívő keresztény életnek is vannak életkorai fázisai, fejlődési szakaszai, hogyha úgy tetszik. Nyilvánvalóan sokan vannak, akik mindenfajta szempontok alapján így úgy vagy amúgy osztogatták be a hívő életnek a különböző állomásait. Én nem gondolom, hogy ez ilyen matematikailag ilyen nagyon, nagyon kiszámítható lenne, vagy szakaszolható lenne. Mindazonáltal értelmes azért egy-két szempont alapján, mert az nyilvánvaló, hogy a hívő életnek tényleg vannak szakaszai, nem akarom ezt én nagyon konkretizálni, meg nagyon szoros keretek közé szorítani, de azért mégiscsak beszélnünk kell erről. Alapvetően a mai témánk, tehát a misszió és az evangelizáció szempontjából, hogyha nézzük, akkor az hívember életének három állomása van. Az első állomása az a magzati állapot, amelyet mondhatunk úgy is szoktunk mondani ezt az egyházon belül, hogy a keresők. Azok, akik még nem találtak rá, de keresik az Istent. Szintén zárójelbe jegyzem meg, hogy én ezt a kereső kifejezést nem igazán szeretem, bár magam is használom, mert eddig még nem találtam rá jobbat, de nem igazán szeretem, mert hogy senki nem tudja keresni az Istent csak akkor, hogyha az Isten keresi őt. Tehát az Istennek mindig van egy megelőző lépése, amivel megszólítja az embert, amire az ember válaszolni tud. Tehát önmagában az ember nem tud eljutni az Istenhez. Ez bővebben is kifejtem a szabad akaratról és az eleve elrendelésről szóló dupla adásban, ezt keressétek meg, és akkor hallgassátok meg, ott beszélek erről. Tehát, hogy van az első fázis, de ettől függetlenül most így fogunk hivatkozni rá, van az első fázis, ami a kereső fázisa. Ez nagyjából, hogyha tólig be akarjuk határolni, és ennek rengeteg milliárdnyi árnyalata van, egészen onnantól kezdve, hogy valaki azt mondja, hogy hát biztos, hogy van valami, vagy valaki, ami túlmutat azon, amit mi most itt meg tudunk tapasztalni, vagy látni tudunk, vagy le tudunk mérni, de hogy ez most univerzum, természet, világlélek, földanya, Isten, Buddha, nem tudom, akár, tehát nyilván van egy ilyesfajta ilyen halovány, szikra, ami felvillan, hogy valami több van itt, mint az anyag. Azt már én a kereső fázisba sorolom, ez mondjuk így a leglájtosabb verziója a kereső fázisnak, és a legvége, talán a másik véglete, az pedig az, amikor az ember már hallott Jézus Krisztusról, nagyjából ismeri az evangéliumot, esetleg 10 évig járt itt arra, de nem érzi azt, hogy ez most úgy az övé lenne, vagy nem vált ez belsővé, vagy még, hogyha úgy tetszik, akkor a Szentlélektől nem kapta meg a hitnek azt az ajándékát, hogy ő válaszolni tudjon az Istennek a hívására, és e között a kettő között van ezernyi árnyalat, amelynek bármely pontjáról, vagy bármely árnyalatból átléphetünk a következő szakaszba, amely az újszülött gyermek szakasz, amely a hívő lét, amit csak így nemes egyszerűséggel én most úgy neveztem el ebben az önkényes felosztásban, hogy a hívő lét. A hívő lét. Ez a második fázis, ez az, amikor az embernek már megadatott a Szentlélek által a hit ajándéka, és úgy érzi, hogy ő kapcsolatban van a mindenható Istennel, Jézus Krisztussal, a Szentlélek által, és hisz Istenben, nem csupán elhiszi azt, hogy van valaki, vagy akár, hogy akit mi keresztények Istennek mondunk, ő van, nem csak elhiszi, hanem hisz is benne, azaz valamilyen formában igazodik hozzá. És hát ennek is ezer millió árnyalata van, és hát sajnos azt kell mondanunk, hogy a keresztény embereknek, vagy most ez furcsán fog hangzani, de a hívő embereknek a többsége az csak ilyen úgymond, és most ezt nagyon sok idézőjelbe teszem, sima hívő marad. Tehát ebben az állapotban úgymond, ha biológiai párhuzamot folytatjuk tovább, tehát egy ilyen gyermek, újszülött vagy gyermek állapotban marad meg. nagyon jó Péter apostolnak a levele ezzel kapcsolatban, ugyanis ő beszél arról, és ő is ezt az analógiát használja, hogy amikor az ember hívővé lesz, akkor a hamisítatlan, ő így fogalmaz 1 Péter 2:2-ben, hogy a hamisítatlan lelkitejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek. Vannak olyan tanítások, vannak olyan szegmensei a Bibliának, olyan gondolatai Jézusnak, olyan részei az igének és a hívő életnek, amely már ebben az úgymond sok idézőjeles sima hívő létben is az emberé lehet, és magáévá tudja tenni, és az Istennel kapcsolatban van. De hogy ez nem a vége. Abból a szempontból persze ez egy cél, hogy aki ebben az állapotban van, annak már üdvössége van, hiszen hisz Jézus Krisztusban, mint megváltójában, aki meghalt az ő bűneiért, és üdvözíti őt, tehát a hit által, tehát innentől kezdve ez így oké, csak hogy nem ez a teljes spektrum, amire az Isten elhívott bennünket, hanem ettől van bizony tovább. És ez a harmadik állapot a hívő létben, ez pedig a tanítványság. Az, hogy az ember koncepcionálisan elkezd tanulni. Elkezd tanulni, hogy minél jobban elmélyüljön, és minél jobban megismerje az Istent, az igét, az egyházat, a hit dolgait, és hogy ez egyre jobban kiteljesedjen az ő életében. És ez a hétköznapoknak a valósága legyen. Ezt nevezzük tanítványi létnek. Nagyon izgalmas, és akkor itt már be is hozom az első fogalmat, a missziónak a fogalmát, ami a tágabb fogalom, hogy Máté evangéliumában, annak is a legvégén, tehát a 28. fejezetben, a 18-as verstől, amikor Jézus a feltámadása után oda megy az apostolokhoz, és ezt mondja nekik, tehát még egyszer Máté 28:18-tól kezdve, Jézus pedig hozzájuk lépett, és így szólt, amit az apostolokhoz így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, és most figyelj 19. verstől, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ez az egyik legismertebb ige, amit az evangelizáció és misszióval kapcsolatban szoktuk emlegetni, az is a neve ennek a résznek, vagy hát azt a nevet adta az egyház, vagy hát a hívő emberek, hogy a missziói parancs. Ez Jézusnak a missziói parancsa. Az izgalmas az ebben, hogy Jézus nem azt mondja, hogy térítsétek meg az embereket, nem azt mondja, hogy evangelizáljatok, nem azt mondja, hogy fordítsatok a hitfeli embereket, hanem azt mondja, hogy tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentlélek nevében. Most a misszióban betöltött szerepéről a keresztségnek nem beszélünk, mert ez egy komplett adást is kitölthetne, úgyhogy most csak a másik oldaláról beszélünk, mégpedig tanítva őket. Tehát, hogy mármint erről a kifejezésről, amit Jézus mondta, hogy tanítsátok őket. Tehát, hogy a tanítványi lét az nyilvánvalóan a tanulással együtt van. Tehát itt valami többről van szó, mint arról, hogy az ember hívő, hanem az, hogy tanítvány, és Jézus hozzáteszi a végén, hogy íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát azt ígéri, hogy a tanítvány és a mester összekapcsolódva járja az életnek az útját, hogy ilyen pátososan fogalmazzak. Tehát, hogy az életet, azt együtt járjuk Krisztussal akkor, hogyha tanítványok vagyunk, mester és tanítvány együtt, pont úgy, ahogyan Jézus a 12 tanítványával együtt járt, amíg itt volt ezen a földön. Azt kell látni, hogy a megszólítás és a megszólítottság az elsőrenden a hívő életre szól, de a hívő életnek a kiteljesedése ezen a földön akkor valósulhat meg teljesen, és ez a megváltásnak a rendje, hogyha az ember tanítványi létben van, azaz folyamatosan tanul, és a hite folyamatosan fejlődik. De azért ne essünk kétségbe, mert Jézus nem csak azt mondta, hogy tegyetek tanítványá minden népet, ő így módon nem akarta kihagyni az előző lépcsőfokot, miszerint, hogy valakinek hitre kell jutnia a kereső pozícióból hitre kell jutnia, hiszen ugyanúgy feltámadása után mondja, mégpedig Márk evangéliumának a végén, a 16. fejezet, tehát Márk 16:15-ben ezt mondja szintén a tanítványoknak, hogy menjetek el szerte a világba, hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözöl, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Itt is itt a keresztség, nagyon izgalmas, de most megint mondom, erről nem beszélünk, de hogy itt az evangéliumnak a hirdetéséről beszél, tehát itt nem a tanítvánnyá formálásra, hanem az evangélium hirdetéséről. És ez nem ellentmondás, tehát az, hogy Márk ezt írta le, Máté pedig azt írta le, az nem ellentmondás. Tehát az evangéliumokat, a négy evangéliumot, ami tulajdonképpen egy evangélium, a Jézus Krisztusról szóló evangélium, csak négy különböző ember írta le négy különböző szemszögből. Tehát ezeket az írásokat nem úgy kell kezelni, mint ami konkurenciái egymásnak, hanem ami komplementerek, tehát kiegészítik egymást. Tehát a mátéi tanítványátételt és a márki evangelizációt, azaz az evangéliumnak a hirdetését, azt gyönyörűen össze tudjuk illeszteni, és már is megkapjuk, hogy itt a hívőlét, akik az evangéliumot meghallották és hisznek, és üdvösségük van, erről beszél Márk, de ez tovább teljesedik erre a világra vonatkozóan, ahogyan Máté leírta, a tanítványá létellel. De lassan akkor most már eljutunk arra, hogy mi a feladatunk, vagy hogy nekünk mi a feladatunk, vagy hogyan tudjuk megtudni azt, hogy mi a feladatunk nekünk ebben az egész misszió és evangelizáció kérdésben. De ahhoz, hogy erről érdemben tudjunk beszélni, ahhoz ennek a hosszúra nyúlt bevezetőnek el kellett hangoznia, hiszen így tudjuk megérteni azt, ami most következik. Ugyanis mondjuk azt, hogy a kulcs igéje, a kulcs bibliai szakasza ennek a mai adásnak az most következik, ami pedig Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt levele, tehát az Efézus városában lévő gyülekezethez írott levelének a 4. fejezete, onnan is a 11. vers, és olvasom egészen a 15. versnek a végéig. Tehát még egyszer Efézus 4:11-től 15-ig. Így hangzik. És ő adott némelyeket, mármint hogy Krisztus. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat profétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestül őhozzá, aki a fej, a Krisztus. Eddig a szakasz. Gyönyörűen összefoglalja mindazt, amiről eddig beszéltünk, és harmonizál azzal Pál apostolnak ez a pár mondata, ugyanis itt szintén a testnek a párhuzamát hozza, és azt mondja, hogy tulajdonképpen a ma földön élő egyház az Krisztusnak a teste. A test, amiben a különböző testrészeknek, az embereknek vannak feladataik, és az összerakódik egybe, és a fej, ennek a testnek a feje az nyilvánvalóan a Krisztus. És ahhoz, hogy ez a test növekedni tudjon, ahhoz, hogy ez a test erőt söthessen, mármint a Krisztus teste, azaz az egyház, ahhoz a benne lévő részeknek, különböző testrészeknek, azaz nekünk, hívő embereknek is növekednünk kell, hiszen úgy adja össze a sok kicsi az egészet. És hogyha valamely rész nem növekszik, akkor értelemszerűen az az egésznek a növekedéséből is elvesz. És Pál apostol nyilvánvalóan beszél arról, hogy ez azt jelenti, hogy nekünk a hitben növekednünk kell, mert a mi hitbeli növekedésünk a kulcsa az egyház mint test növekedésének is, és az egyház növekedése pedig micsoda? Hát az, amikor valakik csatlakoznak hozzá. De ahhoz, hogy valakik csatlakozhassanak hozzá az egyházhoz, hogy hitre juthassanak, abban az Isten bennünket munkatársul hívott el, amely munkában nekünk fejlődni és képeznünk kell magunkat, hogy ilyen kicsit gyenge viccel éljek itt, hogy jó pap holtig tanul, és hát ebből a szempontból mi mindannyian papok vagyunk. Ezt nevezzük különben egyetemes papság elvének. De zárója bezárva. És ennek az analógiának, a Krisztus test képnek a rendszerén belül Pál apostol azt mondja, hogy nem mindenkinek ugyanaz a feladata. Tehát nyilvánvalóan, hogy a kezünkkel fogunk és a lábunkon járunk, ami adott esetben egy tornaórán változhat, de alaphelyzetben a lábunkon járunk és a kezünkkel fogunk, ugyanúgy a Krisztus testének részeinek sem ugyanaz a feladata. Van olyan feladat, ami mindenkié, ami közös, viszont vannak olyan feladatok, amelyek valakiké csak. És ez nem kiváltságnak a kérdése, hanem elhívásnak a kérdése. Ezért mondja Pál apostol azt, hogy Krisztus adja ezeket a hivatásokat, vagy testrészségeket, hogyha úgy tetszik, ha benne akarok maradni ebben a képben, ezeket a testrészségeket, ezt a Krisztus adja meg a számunkra azzal, hogy elhív bennünket egy-egy szolgálatra, feladatra. És Pál apostol itt a teljesség igénye nélkül felsorol néhány olyan szolgálati területet ebben az igében, amelyek a különböző testrészeknek az ő testhez álló feladatai. Mégpedig ilyen például az apostol, a próféta, a pásztor, a tanító, és, utoljára hagytam, bár a felsorolásban nem utolsó, az evangélista. Azaz, az a személy, akit az Isten arra hívott el, elsőrenden arra hívott el, az ő hívő létén belül, hogy ő az evangéliumot hirdesse valamilyen formában, és egészen konkrét módon. Mert az Isten nem mindenkit ugyanarra a dologra hívott el. És viszont ahhoz, hogy én rájöjjek arra, hogy engem a Krisztus az ő testén belül, tehát az egyházon belül engem mire szán, ahhoz tanulni kell. Tehát egy csecsemő nyilvánvalóan nem tudja azt, hogy ő villamos mérnök lesz, hogyha felnő, vagy éppen lelkész. Nem tudja. Hanem azt a tanulás, megszólítottság, az élethelyzet, a körülmények és a többi alapján tudja, hogy na akkor most én az érettségi után villamos mérnök leszek, vagy fodrász, vagy nem tudom, vadakat terelő juhász. Tehát tök mindegy. Tehát, hogy ezt az ember csak akkor tudja meg, hogyha tanul. És általában azok, akik a munkájukat hivatásnak tekintik, ami legyen bármilyen munka, mert bármilyen munka lehet hivatás az embernek az életében, azok mind elmondják azt, hogy tulajdonképpen nem is ők találták ezt, hanem valahogy a hivatás szólította meg őket. És ez így van ezekkel a szolgálati területekkel is, hogy nem én mondom meg azt, hogy én mit fogok csinálni a Krisztus testén belül, hanem a képességeim, lehetőségeim, körülményeim, és elsőrenden a Krisztus hívása az, amely engem elirányíthat egyik vagy másik irányba. Akár evangélistának is. De ez csak, még egyszer mondom, és ezt aláhúzom, ezt csak akkor tudom meg, ezt csak akkor tudom, hogyha tanítvány vagyok. Hogyha fejlődöm a hitben is, hogyha akarok tanulni és tanítványa lenni a Krisztusnak. Akkor hogyan viszonyuljak én az evangéliumnak a hirdetéséhez? Két végletet említenék én, és akkor el között a két véglet között próbáljuk meg majd megtalálni a saját utunkat. Az egyik véglet az, hogy az ember így ilyen nagyon félénk és nagyon mimóza, és igazából nem ismer arról beszélni, még csak utalni sem mer arra, hogy ő hívő, mert valami oknál fogva szégyelni ezt a hívő életet. Ez is egy állapot, és én nem akarok ezzel senkit sem, hogy mondjam, pellengére állítani, hogyha valaki most ebben az állapotban van, hanem azzal a reménységgel akarok itt lenni, hogy ez változhat. Pál apostol erről beszél a római levél első fejezetének a 16. versében, hogy mert nem szégyellem az evangéliumot. Miért jelentette ki ezt Pál apostol? Valószínűleg, mert ő is megküzdött azzal, hogy most ezt hogy, meg én, meg ez nagyon gáz. Tehát nyilvánvalóan ezzel ő is megküzdött, volt olyan pont. Ebben egészen biztos vagyok. Nyilvánvalóan ezért beszél erről. Saját tapasztalatából, és hallott és mások által tapasztalt tapasztalatokból. Na most ez ilyen furcsán fogalmaztam, de értitek. Szóval van ez az egyik véglet. A másik véglet pedig az, hogy úton útféle mindenkit... Én ezt úgy szoktam mondani, és most megint elnézést kérek, de hogy szájba verem a Bibliával. Tehát a másik oldal pedig az, hogy ha kell, hanem bibliai igékkel lövöldözgetek, és mindenkit azzal presszionálok a munkahelyemen, az utcán, a boltban is, mindenütt, hogy neked Krisztusra van szükséged, és térjél meg, mert különben elkárhozol, és hogy, és a többi, és a többi, és a többi. De egyik véglet sem járható, és egyik véglet sem jó, hogyha beleessünk. Ugyanis két paramétere van annak, hogy nekem mi a feladatom. Az egyik az idő, a másik pedig az elhívás. Tehát egy alapvető misszió az mindenkinek a feladata. Az minden hívő embernek. Ez egy alapbeállítás is, hiszen hogyha valaki megtér, hogyha valaki az Istenhez tartozik, akkor az annak az életén meglátszik. És senki nem tudja kikerülni, hogy előbb-utóbb ne kerüljön olyan helyzetbe, ami hitvallásos helyzet, azaz, hogy neki meg kell vallani a hitét. Például megkérdezik, te miért teszed ezt, vagy te miért mész templomba, vagy miért mész gyülekezetbe, vagy miért imádkozol, vagy miért használsz ilyen szavakat, vagy miért nem használsz olyan szavakat, vagy miért nem állsz be a sorba, vagy ilyesmi. Amikor meg kell vallanunk a hitünket, ez minden embernek a feladata a keresztény életben. Viszont vannak speciálisan erre a feladatra elhívott emberek, akiknek a Krisztus megadta azt az ajándékot a Szentlélek által, hogy ők ezt tudják így csinálni. Ezt tudják így, tehát ezt ők így a maga természetességében és a maga sokszor talán nyomulósnak tűnő módján, de meg tudják ezt tenni. És vannak olyan emberek, akik ezt meg tudják tenni. Most eszembe jutott egy nagyon rossz párhuzam, és már előre is elnézést kérek, de hogy ez valahogy így működik, hogy most ebben a pandémiás COVID koronavírusos helyzetben vagyunk, és a COVID-ról nagyon sok mindent tudnak már, de nagyon sok mindent nem tudnak, de azt például már tudják, hogy van, aki egyáltalán, tehát megkapja a COVID-ot, és valaki szinte egyáltalán nem fertőz, tehát egy, kettő, vagy egyáltalán nem adja át senkinek sem a vírust, és vannak az úgynevezett szuperfertőzők, akik meg, ha ránéznek egy másik emberre, már akkor elkapja tőlük a vírust. Hát körülbelül ezt így kell elképzelni, akkor azt lehet, hogy ki fogom vágni az adásból, de mindegy, most már befejezem a gondolatmenetet. Tehát, hogy úgy kell ezt elképzelni, hogy vannak olyanok, akik egy-két embernek adják át az evangéliumot, és vannak a szuperfertőzők, nagyon sok idézőjelben, akiknek pedig ez a hivatása tulajdonképpen a Krisztus testében. Ha úgy tetszik, akkor az egyházban, mint Krisztus testében ők a száj, akik mondják. Ez az egyik paraméter, az elhívás, és azt mondtam, hogy a másik paraméter pedig az idő. Az idő az pedig azért nagyon fontos, mert a Biblia két időfogalmat különböztet meg. Az egyik a kronosz, a görög szó az időben, a másik pedig a kairosz szó. Mind a kettő időt jelent, csak amíg a kronosz a folyó időt jelenti, a történelmet, a múló perceket, addig a kairosz pedig a minősített időszakokat, időpontokat jelenti, amikor úgy valami van. És hát amikor evangelizációról és misszióról van szó, akkor az sosem a kronoszban kell értelmezni, hanem a kairoszban, azaz a minősített időben kell értelmezni. Tehát akár van elhívásunk az evangélista szolgálatára, és itt most evangélista alatt nem a négy evangéliumnak az íróját, Máté, Márk, Lukács, Jánost írjuk, mert ők is evangélisták, de itt most nem ebben az értelemben, hanem szolgálat értelmében, tehát az evangélium hirdetésében, elhívott módon hirdetésében résztvevő embereket értjük. Akár sima hívő emberként belekerülünk egy hitvallásos helyzetbe, akár keressük az alkalmat, hogy hogyan tudnánk ezt megtenni, mert az evangélista szolgálatának ajándékát megkaptuk Krisztustól, akármelyik kategóriában is legyünk, a kairoszokat kell keresni. Tehát azt, hogy mikor mutatja, mondja és indít engem az Isten arra, hogy én ezt tegyem. Mert ez a kulcsa annak, hogy ne essünk át a ló túloldalára. Tehát az a hívő ember, aki nem az evangélista szolgálatának ajándékát kapta az életében, az nehogy elmulassza ezeket a helyzeteket. Biztos, hogy mulasztunk el, én is, mindenki mulaszt el helyzeteket, de hogy nem mulasztunk el, figyeljünk oda arra, hogy mikor, mire indít bennünket az Isten. Ugyanúgy a másik oldalon az evangélista, aki pedig ezt a szolgálatot kapta elsőrenden, ő pedig ne tolja túl, és ne akarjon olyan embereket, ahogy már egyszer mondtam, Bibliával szájba verni, akiket az Isten nem hozta elé ebbe a szituációba. Aki nem készített el, akiket az Isten nem készített elő az igének a magvetésére, hogy ilyen bibliai példát használjak, Máté 13-ból, ugye a magvető példázata. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ezeket a kairoszokat keressük, tehát, hogy mert ezek nem automatizmusok, hogy a kapcsolatban maradjunk az Istennel, aki megmutatja nekünk azokat a helyzeteket és azokat a személyeket, akik iránt mi felelősséggel tartozunk, mint az evangélium hirdetői. Aki az evangélista szolgálatát, mint olyat megkapta, az annak ez lényegesen sokkal több, mint azoknak, akik nem. De persze alapfeladatként mindannyiunknak az életéhez hozzátartozik. Ehhez kapcsolódik, és ez nagyon jól megfigyelhető az evangéliumban is, ahogyan olvassuk a Jézusnak és az apostoloknak a történetét, látjuk azt, hogy vannak olyan emberek, mint az apostolok, a 12 apostol, de azon kívül még volt több tanítvány is. Ennek kapcsán hallgassátok meg a Mi az, ami nem nekem szól a Bibliából című adást. Ott beszélek arról, hogy Jézusnak milyen tanítványi köré is vannak, és a Biblia hogyan szólította meg, vagy hogyan szólítja meg az egyes tanítványi köröket. Voltak azok a tanítványok, akik Jézussal csapott papot otthagyva, Jézussal együtt vándoroltak ebben a 3 évben, amíg a földi szolgálatát végezte, és így végezték, és küldöttként vitték az evangéliumot aztán, amikor Jézus kiküldte őket. És voltak azok, akik az ő szolgálataik nyomán és Jézusnak a szolgálata nyomán megtértek, és aztán otthon maradtak. Mit tudom én, mint Lázár, vagy Mária és Márta, Magdalai Mária, vagy nem tudom én, a betegeknek egy jó része, vagy az ő hozzátartozóik, akiket ugye betegek, akiket ugye Jézus meggyógyított, és az ő hozzátartozóik, akik utána hittek benne, és ők nem tartottak a tanítványokkal, nem vándoroltak főállásban, hanem otthon, a hétköznapokban élték meg ezt. Ez a fajta szétválás, ez itt is megjelenik. Hogy valakinek ez különleges feladata, valakinek pedig alapfeladata. Na akkor foglaljuk össze itt a végén mindazt, amiről most beszéltünk, misszió, evangelizáció, térítés kapcsán. Arról beszéltünk, hogy a hívő létnek vannak szakaszai, és ahhoz, hogy mi ki tudjunk teljesedni, és például arra a kérdésre, hogy nekem mi a feladatom a misszióban, a keresztény misszióban, mi a feladatom az evangélium továbbadásában, mert hogy feladata van mindannyiunknak, azt akkor fogjuk tudni igazán megtalálni, megkapni és észrevenni, talán ez a legjobb szó, hiszen az Isten ezt adja számunkra Krisztusban, Krisztus által adja ezt számunkra, akkor, hogyha a tanítványi létben vagyunk. Tehát nem elég, úgymond idézőjelben az eléget, tehát nem elég szimplán hívőnek lenni, hanem a tanítványi létben kell kiteljesednünk, mert erre hívott el bennünket a Krisztus, és ebben a tanítványi létben találhatok én rá arra a szolgálati területre, amely az enyém, és lehet, hogy az evangélistának a szolgálata az enyém, amely az evangélium hirdetésének egészen konkrét módja. De az viszont biztos, hogy maga a feladat az mindannyiunké, vagy kisebb, vagy nagyobb mértékben. Hát, azt hiszem akkor ennyit mára. Kimerítően biztos nem tudtunk beszélni a témáról, de azért úgy hiszem, hogy talán kaphatunk választ imádság által, igeolvasás által, és nyitott szem, nyitott fül és nyitott szív által arra, hogy nekünk vajon mi a feladatunk az evangéliumnak a hirdetésében, és hogy mely területeken, mely szituációkban és mely embereket kell megszólítanunk, mert hogy mindannyiunk elé hoz az Isten olyan embereket, akiknek az evangélium az általunk hirdettetik. Nagyon örülök, hogy velem tartottatok ebben az adásban is. Iratkozzatok fel, kommenteljetek, lájkoljatok, 5 csillagozzatok, nyilvánuljatok meg mindenképpen az adások alatt. És hogyha megengedtek még egy önreklámot itt a végén, akkor érdemes feliratkozni, illetve lájkolni az Evlelkésznek a Facebook oldalát is, ugyanis nem csak audio és videó tartalmak kerülnek ki, mostantól kezdve az Evlelkész csatornán, hanem írott tartalmak is, a teológia cseppek, hogyha rákerestek erre a hashtagre a Facebookon, hogy teológia cseppek, akkor ott meg fogjátok találni ezt, és ott követhetitek azokat a nagyon rövid írásokat, gondolatokat, teológiai írásokat és gondolatokat, amelyeket megosztok veletek, és nagyon örülök annak is, hogyha ezeket is megosztjátok, illetve elmondjátok a véleményeteket. Erről is ki tud alakulni közöttünk egy párbeszéd, mint amilyen párbeszédből például ez az adás is megszületett. Na jó, van, most már befejezem. Örültem, hogy itt voltatok. Találkozunk legközelebb a viszonthallásra. Sziasztok!